Azokat gondosan, szinte ügyelve tette be a kemencébe. És ezzel megkezdődött az éjszaka harmadik szakasza, az égerfa tűz. Most már csak egészen apró kis vörös lángocskák bújtak ki a fából, eltűntek, újra megszülettek, nyaldosták a szívós rostokat, és a kemence elkezdett nyöszörögni, sóhajtozni, mint a haldokló. Ez a sistergő nyöszörgés már az álmos és hosszú éjszaka hangja volt. Az éjszakáé, a téli éjszakáé, amelyik nyúlós és hideg és végtelen, amelyik nyírkos sötétjével úgy tapad a világra, mintha örökre oda nőtt volna. Elnyeli a tárgyakat, a vonalakat, az életet és a valóságot. Csak a kályha ajtajának halványan pirosló négyszöge az egyetlen valóság benne, a nyöszörgő, szíjas égerfarang, a hamu alatt megrokkanó parázs, amely megőrzi a tűz lelkét, amíg megjön a reggel. Alvás váltakozik az ébrenléttel, visszatér rendre a múltból ez meg az. Képek színeződnek az éj nyírkos fekete palettájára, amíg a nyúlós idő nyírkos álomrongyal rendre le nem törli őket megint. Szuszogás, álmos mozgolódások, vacogás és füstszag, ez az égerfa tűz szakasza. Tóderik lassan kifűzte a bocskorait, egyenként kézbe vette őket, megvizsgálta, s felakasztotta száradni a kemence fölé. Lábát kigöngyölte az izzadságszagú nyírkos kapcák közül, száradni aggatta a kapcákat is, és sorra dörzsölgette a lábujjait. Nyújtózkodott és ásított. Levette a polcról a fagyút, megkente vele a birkabőr mellényt, szuszogott, szöszmötölt még keveset erre-arra, aztán egy mély sóhajjal leült a fekhelyére. Újra ásított, megeresztette a nadrág szíját. Sóhajtotta még egyszer, aztán lassan végignyúlt a fekhely recsegő szalmáján. Magára húzta a barnára vénült csergét, és odaszólt még a leányhoz. Alszó. A másik fekhelyről nem jött felelet. De nem is várt rá. Arcára borította a birkabőr mellényt, sóhajtott alatta még egyet, aztán már csak a szuszogása hallatszott, egyre mélyebben, egyre hangosabban, ahogy lassan aláhanyatlott az álomba. Nagy puha csend terült a házra, az erdőre, a hegyekre. Szinte hallani lehetett a hóhullást odakint, ahogy hullott, hullott, sűrűn és puhán, szünet nélkül. A lány félig lehúnyt szempillák alól egyre a kemencajtó vörös izzását nézte. Aztán egyre kisebb lett a folt, egyre kisebb, és egyre távolabb, egyre nyúlósabb az idő, a sötétség és a csönd, míg lassan mindent elborított tompa öntudatlansággal a végtelen éjszaka, mint egy mély, fekete hullám. A mohával betömködött gerendarések között benyúlt egy láthatatlan bűvös kéz. Hamut takart a parázsra, és megérintette az alvók homlokát. Azok összegüzsörödtek az érintésétől, és álmokban szorosabbra húzták magukon a bundát. Nőtt a hó. Naponta kétszer is el kellett lapátolni, hogy mozogni lehessen a ház körül, a fához és a vízhez. A világarca megváltozott. Terpébbek lettek a fák, gukkonülők, mint az öreg emberek. A tisztás elszórt, apró fenyőit, mintha varázsda csöpörte volna el. Megnyúlt a rét fehér abrosza, mélyen benyúlt a bükkök közé, le a patakig majdnem. A patak elveszett. Csak egy keskeny fekete csík mutatta a nyomát, mintha roppant kígyó csúszott volna tova a hóban az égerek alatt. Az őszú dübörgése tompán szólott, mintha a föld alól jött volna, mintha roppant perőjel döngettek volna egy eldugott föld alatti ajtót. vakfehérség terpeszkedett a hegyoldalakon, és még havazott egyre. Harmadik nap délutánján aztán megjött végre a szél. Északról jött, és úgy sűrített lefele a biztán, hogy megdidergett velé a levegő, és a hópehelyek vadkavargásba kezdtek. Néhány fa fellázadt, és ledobta magáról a hó súlyos bilincsét. A bükkök kezdték, később átvették a fenyők is a forradalmi hangot. Búgás, suhogás támadt az erdőn, a nagy fehér lepedőrongyok csapatjai szakadoztak alá tompa puffanásokkal. A felhők csapatokba sodrottak. A puha pelyhekből apró éles jégszemek lettek, melyek szinte vízszintesen csapódtak be a fák közé. Eszeveszetten rohantak délnek a megriasztott felhők. A hegyek lassan feltisztultak, ezüstdíszben és behavazott szemmel pislogtak alá, később a havazás is elállt, és estére felragyogtak a csillagok. Egész éjszaka sűrötött a padláson a szél. Búgott az erdő, a fák recsegtek, fütyült a gerendák között a hideg levegő, érezni lehetett, ahogy végig borzolt a fekhelyeken. Tóderük többször felkelt éjszaka, és fát vetett a tűzre. Olykor bükkfát, kellett a meleg. Reggelre csönd volt. Pattant az ajtó, amikor kinyitották. Vékony volt a levegő, és kék, mint az acélpenge. A hó csikorgott a bocskor alatt, és ragadt a kézhez a fakilincs. Fent a macskakő fenyőit jéghideg aranyseprűvel söpörte végig a felkelő nap, és a bükkök örömükben zuzmarát virágzottak. A forrás vize fölött baltával kellett betörni a jeget, hogy megmeríthesse benne a leányka, a vedret meg a korsót. Később megérkezett a nap is, és szertelen csillogásba borított mindent. Csak hunyorogva lehetett a hóra nézni. De hideg csillogás volt ez. A beszívott levegő hasította szinte a tüdőt, és a fák árnyéka kékre fagyott a havon. Tóderik fogta a botját, és neki indult föl az orszunak, hogy kitisztítsa a csapdákat a hóból. A lányka a ház előtt állt a napon, és nézett utána, ameddig el nem nyelték túl a behavazott fák. Szeretett volna még tenni valamit kint, játszani egy kissé a napfényben, de a napnak nem volt melege és fázott. Fát hordott be a házba, meggyúrta a tüzet, s leült a patkára. Az ajtót nyitva hagyta, hadomoljon be rajta a kinti fényesség, s onnan a tűz mellől bámulta még egy ideig a sziporkázó fehérséget. Néma volt az erdő. Rettenetesen és félelmetesen néma. A csönd, mintha ráfagyott volna a világra. Néha egy kóbor madár megrebbent a bükkök ágai között, és nyomán fehér felhőben porzott alá hó. De halott mozgás volt ez is. Zajtalan és néma. Dúdolni próbált, de érezte vergődni a hangját a nagy fehér csöndben, és ettől elhallgatott. Elővette a sarokból a vészának való fűzfavesszőt, és fonni kezdett. Kezei között fürgén hajladoztak a vesszők, és az idő is telt. Olykor újfa kellett a tűzre, és a bükkök kék árnyéka lassan átfordult a másik oldalra. Aztán már nem is kékek voltak ezek az árnyékok, hanem lilák. A hegyek is távolodtak, és kékek lettek egyre. És mire a második vésza elkészült, már fehér szürke függöny borította az Isten székét. Mikor Tóderik megjött, árnyéktalanul álltak a fák, és a hó sem csillogott. Jeges szürkeség takart mindent, és szinte fájt a völgy a kietlenségtől. A szarvasok lejöttek a hegyről, mondott a tóderik, amikor a küszöbön lerázta a bocskorára fagyott havat. Aztán betette az autót, és ezzel visszatért a házba az este. Fagyott a mállél, és tóderik egy reggel betett két nyest bőrt az átervetőbe, vállára lökte, megmarkolta a botát, a küszöbről visszaszólt. A csapdákat megjárhatnád magad is a nyomon. Azzal elindult. Derékig ért a hó a patakon, csak a vadak csapásai keresztezték itt-ott. Jó kőhajításnyira a háztól egy szarvas tehén állt, és a fiatal égerekről nyúzta a kérget. Kíváncsian fordított a fejét Tóderik felé, nagy lapátfülei megfeszültek, de nem futott el. Embernyom nem volt a faluig. Csak az első háznál eredt meg egy vékonyka kis ösvény, amely egyre szélesebb és taposottabb lett, ahogy a többi házak ösvényei rendre beletorkoltak. A patak jegén sikongva csicsonkáztak a gyermekek. Orruk kezük kivörösödött, s a nevetés párásan omlott elő a szájukból. Egy tehenes szám mögött két kucsmás ember ballagott baltásan, csikorgott a bocskoruk. A kocsma előtt egy sovány kutya ólálkodott hulladék után. Az ablakokat vastagon fötte a ráfagyott pára, mintha hályog nőtt volna reájuk. Érezte, hogy a keze a kilincshez ragad, amikor benyitott, vastag volt a levegő a párától, alig lehetett látni tőle. Az átolvetőt odalökte a rozog a pútra, és csak azután nézett körül. Az asztaloknál emberek ültek, kucsmásan, ködmörösen, vörös fejjel és csorgó izzadsággal az arcukon. Tömött pálinka szag facsarta a levegőt. Valaki éppen egy farkasról mesélt, amelyik bejött este a házig. Egy tanyás gazda vitte a szót. Ráordítottam! De csak állt. Akkora te, mint valami bornyó. A kutya lábaim között, s vonyít, mintha a fene ette volna. Fut ki is az asszony fákjával. Én meg markolom a baltát. De az csak áll, és néz. Zöld volt a két szeme. Zöld te, mint az ördög, úgy nézett. A szörfülű akkor duborgott elő a belső szobámból, zsíros arca még feketébb volt, mint máskor. Mikél! Tóderik megbökte az átalvetőt. Málinliszt, tóró, olaj, fagyúgyertya. Van pénz? Bőr! Az örmény gonoszul nézett két bedagadt szemével. Vidd régembe, mint múltkor! Ha? Orkant föl Tóderik. Oda viszem, ahová akarom. Ne! És odalökte a bőröket a pultra. Szörfülű meréjük markolt gyúrta, tépte, fújta, köbdöste őket, aztán belökte a pult alá. Van üveg az olajnak? Nincs. Margot valamit s bement a belső szobába. Az emberek ott az asztal körül még mindig a farkasnál tartottak. Nagy hangosan és kivörösödött képpel bizonygatta a tanyás. Nekem ugrott ott a házam lépcsője alatt a bestedög. Nekem bizony. Ha nincs velem a vasvilla, csúfát eszem. De bele is szúrtam a villát a gyomrába, hogy csak úgy nyögött, és még akkor is reám akart szökni. Mese! Mordult föl Tóderik a pultnál, és köpött egyet. A vörös arcok feléje fordultak. Elhallgatott a beszéd, a tanyásgazda homlokán kidagadtak az erek. Azt mondod, hogy hazudok? Nagyot csapott öklével az asztal, hogy néhány pálinkás pohár földőt, és a sárgás rosszagú lő végigfolyt a piszkos deszkán az ott ülők térdér. Én hazudok? Tóderik újra csak köpött egyet. aki azt mondja, hogy a farkas oda megy a házhoz, és megtámadja az embert, az hazudik. A tanyás felszökött a padról, s ordítani kezdett. Mindenki felszökött, és mindenki üvöltött egyszerre. A gabonapálinka durva gőze megszállta a fejeket, és a szemek vörösködbe borultak tőle.
Azt mered mondani, hogy hazudok, te kutya! Te senki parasztja, te jött ment! Te utolsó, ki ismer téged? Ki vagy te? Takarodj innen! Üssétek be a fejét!
Tóderik csak állt a pultnak támaszkodva, meggörnyedve kissé, s nézte a dühöngőket.
Ki vagy te?
Szökött hozzá a tanyás, és elkezdte rázni arca előtt az öklét.
Ki vagy te? Mit van neked? Van tanyád? Van kerted? Van ökröd? Van földed vagy erdőd? Te! Sehonnai!
Aki azt mondja, hogy a farkas lejön a házhoz, és megtámadja az embert, az hazudik, ismételte Tóderik csökönyösen, s mert te azt mondtad, hát hazudsz. Ha. A tanyás szemét elfutotta a pálinka dühe. Megmarkolt a Tóderik mellén, a birkabőr mellénk mind a két kezével, megrázta, néhányszor nekiverte a pultnak, hogy csak úgy recsegtek a deszkák, aztán nagyot taszított rajta. Tóderik megtántorodott, dühös káromkodás szakadt fel a szájából, és elvágódott a padlón. Az emberek ordítottak, a tanyás vérszemet kapva rázta az öklét, a belső szobából kidübörgött az örmény, a pultra csapott egy sötét üveget, két elgörbült fagyúgyertyát ordított.
Itt van a holmid! Hord el magad! Besetted a lábadat többé!
Tóderik lassan feltápászkodott. Az arca fekete volt, egészen fekete. Zárt és néma, mint egy üszkös fal. Lassú mozgással fölállt, nem nézett senkire, csak a pulthoz lépett két nehézkes, döcögő lépéssel. Megmarkolta az odatámasztott nagy havasjáró botot, két kézre kapta, s anélkül, hogy jóformán odanézett volna csak egy pillantással is. Úgy sújtotta vele fejbe a még egyre ordítozó tanyást, hogy csak összecsuklott, és a padlóra zuhant, mint egy eldőlt zsák. A bot tompa puffanása egyszerre kijózanította az embereket. Mindenki hidegre vált arccal nézte az elzuhant tanyást. Nagy csönd volt, szinte oda dermedt a csönd a falakhoz. Tóderik pedig nagy csöndben visszafordult a pulthoz, lassan és nyugodtan. A botot visszatámasztotta, ránézett a kidüllett szemű örményre, és az általvetőre bökött, túrót és málé lisztet. A szavak egyszerre elűzték a dermedést. Az emberek megmozdultak, kiki a sapkája után nyúlt, begombolta az ujjasát, és tolongani kezdtek az ajtó felé. Egy szó sem esett. Egyikük se nézett a mozdulatlan tanyásra. Az örmény valószínűtlen fürgeséggel ugrott a lisztes zsákokhoz, fölemelt egyet. Parcsad, mondotta, de didergett a szó a szájában. Tóderik tartotta az általvetőt, az örmény öntötte a zsákból. A zsák reszketett, az általvető nem. Már túlcsordult a drága liszt, mikor Tóderik felmordult. Hadd már abba, he! Vidd! Riekte az örmény, és arcán izzadság gyöngyözött. Vidd, csak eredj! Túrót! Szörfülő a sarokba ugrott, egy egész deberkét emelt a pultra. Vidd, csak eredj! Ismételte lázasan. Tóderik beleerőszakolta valahogy a deberkét az általvető másik felébe, aztán nyögve vállára emelte az egészet. Az üveget és a gyertyát belesülyeztette a tarisznyába. Eredj! Liekte az örmény, és kidüllett szemmel rémülten nézte a földön fekvő embert. Az akkor mozdult meg először, hörögve felnyögött.
Jó, mondotta.
Jó. Haja közül vér szivárgott elő, sötét fekete vér, és megfestette a piszkos padlót. Az arca is véres volt, orrából folyhatott, vagy a száján. Tóderik helyre rántotta vállán az átalvetőt, megmarkolta a botot, és elindult. Elment a hörgő tanyás mellett, lassan, döcögve, mintha nem is történt volna semmi, csak az ajtóból nézett vissza. Ha már hazudik, legalább viselné magát emberségesen. Mordult oda az örménynek, aki kidagadt szemmel még egyre a pultja mögött állt. Nézte a fekvő embert, és zsíros arcán csurgott befele nagy cseppekben az izzadság. Aztán kilökte az ajtót, és a kitóduló pálinkagőzös felhővel együtt kilépett a jéghidegen csillogó utcára. Egy ember nem látszott sehol. Néma volt a falu, mint a halottak. Csak a kéményekből szállt kéken és nyílegyenesen a magasba a füst. Fölnézett a kékesfehér égre, mely, mintha csupa jéghideg csillogó tűhegyekkel lett volna teleszorvas. Ezt gondolta. Fagy lesz az éjjel. Kemény fagy. Aztán lassan, döcögve, nyöszörgő bocskorokkal megindult fölfelé a bisztrán. Még nem ért el az utolsó házat, mikor futó lépések szapora csikorgását hallotta a háta meget. Aztán hirtelen éles parancsoló kiáltás verte hátba. Állj meg! Hé! Te úszubeli! Megállt és lassan megfordult. Egy sötétzöld, egyenruhás, bajuszos csendőr loholt feléje az úton, puskáját kezében lógatva. A puskacsövén vakító hidegfénnyel megcsillant a szurany. Hé! Lassította meg lépteit a csendőr. Gyere vissza! Tóderik nem mozdult. Gyere! Ordította a csendőr. Gyere, mert ha én megyek utánad, meleg lesz az inged! Hán mordult vissza Tóderik, de még mindig nem mozdult. Mit akarsz? Ide gyere, istenít a fejednek! Mérgelődött a csendőr. Na, mehetek. Rántott egyet Tóderik az átalvetőn, és lassan megindult visszafelé, szembe a csendőrrel. Az vállára vette a puskáját, bőrtáskájából csillogó vékony láncot szedett elő, és mikor Tóderik odaért elébe, ráförmett Kurtán. Add a kezeidet! Hán? A kezeidet! Ordította a csendőr. Minek az? A csendőr áttette a láncot a bal kezébe, és szó helyett jobb öklével úgy vágta arcba az átalvetős embert, hogy beleesett az útszéli hóba. A következő pillanatban már a hátán térdelt, karjait gorombán hátra csavarta, és csuklóira tette a láncot. Aztán belerugott. Hé! Lábra! Tóderik lassan föltápászkodott. Nem nyögött, nem is morgott. Csak amikor lábon állt, már akkor fordult szembe a csendőrrel, sötéten nézett rá. Mi bajod velem? Előre! Gyerünk! Tóderik a hóba esett átalvetőre nézett. Az is ott van, mondotta lassan. A csendőr káromkodott valamit, fölemelte az átalvetőt, és a megláncolt ember vállára dobta. Az átalvető zuppanva csúszott le a földre, a csendőr morgott valamit, és újra föltette, újra lecsúszott. Így nem lehet vinni, mondotta Tóderik nyugodtan. A csendőr körülnézett, és meglátott az egyik ház ajtajában egy kíváncsi asszony. Gyere ide! Intett neki szigorúan. Az asszony futva jött.
Vidd be a házba, és őrizd meg, ami benne van. Adta át neki a csendőr az általvetőt. Ezé az emberi, majd érte jön valaki. Az asszony alázatosan bólintott, és sietve vitte az általvetőt, nehogy több baja legyen a szigorú törvénnyel. Gyerünk! Fordult a csendőr Tóth Erikre. De az még mindig nem mozdult, ott állt sötéten, komoron, hátrakötött kezekkel, borzas haja a homlokába hullott. A sapka és a bot, mondta. A csendőr dörmögött, előtúrta a sapkát a hóból, s az ember fejébe nyomta. A bot, mondotta, konokul az. A csendőr felszette a botot is. Ez véres, te! Tóth Erik megvonta a vállait. Földre dobott, megütöttem. A csendőr nézte a botot, egy pillanatig arra gondolt, hogy eldobja, de aztán eszébe jutott, hogy bűnjel. Gyerünk most már, mondotta szigorúan, és a falu felé intett. Elindultak. Elől ment Tóth Erik szomogva, hátrakötött kezekkel, mögötte a csendőr puskással, szuronyosan, szigorúan, kezében a fényesre fogdosott nagy havasi bottal. Mikor a korcsma elé értek, éppen indult az örmény egy lovas szánja a tanyás emberrel régenbe a kórházba. Az asszonyok jajgattak a szán körül, tömték a fekvő ember alá a párnát meg a dunyhát, és a környező házak emberei és gyermekei ott álltak, mint némán, és bámultak. A szán mellett egy másik csendőr állott. Egy szúrós szemű idősebb. A bakra felkapaszkodott egy legény, és a szán elindult, csikorgott a fatalp, és farolt a símára fagyott úton. Az idősebbik csendőr intett a fiatalabbnak, hozd be az embert! Bementek a korcsmába, az ajtóból hátraszólott az egyik csendőr, mindenki menjen haza! A szigorú szóra elhallgatott a beszéd és a sápítozás. Az emberek fülükre húzták a sapkát, az asszonyok szorosabbra bogozták a kendőt, és szó nélkül indult mindenki a maga háza felé. A látványosságnak vége volt. A törvény állt a korcsma ajtajában, és a törvénytől igyekezett mindenki távolabb kerülni. A korcsma üres volt, és hűvös, rosszagú párával tele. Csak szőrfülű matatott a pultja mögött. Maga itt volt, amikor a dolog történt, szólt rá az idősebbik. Nem kérem, sietett fürgén a válaszol az örmény, bent voltam a raktárban, kérem, éppen az olajat mértem ki ennek a... Tetszik tudni, ilyenek ezek mind lármáznak, ha csak egy csepp is hiányzik a mértékből, de ők maguk gyilkolnak, ahol lehet, akkor menjen ki, ha nem volt jelem. Szakította félbe szigorúan az idősebbik csendőr, azzal letámasztotta a puskáját a fal mellé, tollas csákóját az asztalra tette, és előkotort táskájából egy zöld színű füzetet. Igenis, kérem, igenis, hajlongott szaporán az örmény. Igenis, kérem, megyek is már, nem is szeretek ott lenni az ilyennél. Én kérem, nem keveredem az ilyesmet, tetszik tudni, valami italt parancsolnak az urak? Nem, igenis, kérem. Azzal hajlongva elgurult hátra a belső szobájában. Az öregebbi csendőr leült, kiterítette maga elé a füzetet az asztalra, és meghegyezte a ceruzáját. A fiatalabbik állva maradt Tóth Erik mögött, szigorúan puskával a kezében. Na, mondja el, hogyan történt, nézett rá szúrósan Tóth Erikre, mikor elkészült a ceruzával, de a tiszta igazat mondja. És Tóth Erik elmondott mindent úgy, ahogy volt. A csendőr beírta a füzetbe, majd bekiáltott az örménynek, hogy hozzon tintát és tollat. Ezzel alája írta a maga nevét, a fiatal csendőr is a magáét, majd rajzoltak egy keresztet, és Tóderik reá kellett nyomja az ujját. Evégből el kellett oldani a láncot. Mikor bütykös fekete ujját visszahúzta a papírosról, a fiatalabbik csendőr kezében megzörrent a lánc. Tóderik ránézett az öregebbikre, egyenesen a szemébe. Hagyd el ezt, uram, megkérlek rá. Én is ember vagyok. A csendőrnek kisé megrándult a nyaka, de állta a nézést. Aztán mégiscsak legyintett. Hagyd el, szólt oda a fiatalnak. Aztán felszedelőzködtek, és elindultak a fogollyal Déda felé. A nap már Görgény fölött járt, és a házak árnyékai lilán nyúltak keresztül az úton. Trágyadombok kerítésein nagy borzasvarjak gunnyasztottak, és úgy mentek elő Tóderik, mögötte keményen, katonásan a két csendőr. Szuronyuk hidegen villogott. Ember nem látszott sehol, végig a falun. A házak dideregve húzódtak be bolyhos hókucsmák alá, és keserű füstszaggal várták az aláereszkedő estét. Aztán elmaradtak a házak, és csak a maros lent, meg két oldalt a nagy behavazott erdők nézték hidegen és közömbösen. Hogyan cammog Tóderik csikorgó bocskorokkal az út közepén, sötéten és meggörnyedve, és mögötte peckesen és szigorúan a két csendőr, és Szuronyuk hegyén a törvény. Aztán lassan aláhullott a nap is, mintha lefagyott volna az ég pereméről. A gyermek egy ideig elnézett a távozó után. Látta, ahogy kínlódva nyomott tapos magának a hóban. Látta a szarvas tehenet is a fiatal égerek között, és látta, ahogy füleit mozgatt, amikor Tóderik mellette elhaladt. Neki támaszkodott az ajtófélfának, a házból ömlött a tűz melege kifele a nyitott ajtón, és vastag párává sűrűsödött az eresz alatt. A hideg levegő csípte az arcát, orra furcsán megszűkült tőle. A fák csipkés dísze csillogott a napban, néha itt-ott halkan puffant a fenyőkről lehulló hó. Nézte a völgy felé elvesző nyomot, amit Tóderik taposott magának, a szarvas tehenet, ahogy tovább nyúzta az égerhajtások kérgét, és aztán eszébe jutottak a csapdák. Befordult a házba. Vastag rongyokba csavarta a lábát, úgy húzta reá bocskort, térdig felszíjazta a rongyokat, fejére borította a nagy horgolt fekete kendőt, mely sarkáig ért, nyakánál összehúzta két csücskét, összekötötte elől a hasán. Néhány égerfa tönköt lökött a tűzre, aztán behúzta maga mögött az ajtót, és neki támasztotta kívülről a seprűt. Hadd lássa mindenki messziről már, hogy nincs itthon senki. A ház sarkánál talált egy vékony, görbe karót, azt kezébe vette botnak, aztán elindult. A palló előtt még megállt, és fölnézett az Isten székére. Fehér volt a hegy sok behavazott fájával, és iszonyúan magas. Lilán rajzolódtak ki az üverek észkasai, és valami vékony csillogó hideg pára borzolta a levegőt. Lent jégfészkébe zárva lázasan dübörgött a patak nyugtalan szíve. Az ógónál öles jégcsapok fityektek, sémán szinte zajtalanul siklott alá rajtuk az Ursu kékes szürke vize. Lassan haladt a nyomokon fölfele, és az első meredek után megállt, és visszanézett. Vakító fehéren világított a macskakő, Alatta szinte elveszett a ház. Méhre süppedve guggolt ott a hóban, fehér teteje egybeolvadt az erdő fehérségével, a szarvas tehén még mindig ott volt, aprónak látszott, mint egy szürke bogár. A második kapaszkodón összetalálkozott a széllel. Csípős szaga volt, fentről jött, és apró csillogó zuzmarapelyheket sodort a vékony levegőben. A nyom itt-ott elágazott. Híven követte az elágazásokat, hólepte fák közé gubancos bozótokba, egymásra dőlt fák alatt, szikla ösvényeken, míg a behavazott cserjék alagutain a csapdákra akadt. Az alsókban nem volt semmi. Az egyik mellett friss rókanyom vonala húzott el, a róka meg is állt, és a csapda felé szimatolt, de tovább ment. Hasával barázdát vont a hóban. Halálosan nagy volt a csönd ott fent, még nagyobb és félelmetesebb talán, mint a ház körül. Semmi sem mozdult. Csak az az éles kis szél csillogtatta a levegő zuzmaráját, de zajtalanul járt az is. Még a lépések sem okoztak több hangot, mint amikor a puha hó a bocskor mögött sejmes suhogással visszaomlik. A negyedik üverben két őz ugrott meg a verőfényből. Öles szökésekkel iramodtak át a szálerdőbe. Már régen eltűntek, és nyomuk még mindig elevenen élt a hó sima dunyáján. Végül fönt, a hatodik üverben rábukkant egy nyestre. Még élt szegény, hátulját kapta el a vas. Kínlódva vonaglott, és két kidüllett fekete szemében feneketlen rémület iszonyodott. A gyermek lelkén átborzongott a szánalom. Sietve ugrott a csapdához, és a vékony bottal nehány gondosan célzott ütést mért az állat fejére. A fej megcsuklott, rángás futott végig a kis barna testen, a lábak kapaszkodó mozdulattal meredtek szét a levegőbe, a szem véresen kidüllett. Szánalom fogta el. Szinte sírni szeretett volna. Még egyszer gondosan megcélozta a keskeny fejet, és nagyot ütött rá. A nyest nem mozdult már, feje belógott a hóba. Vége volt. Legugolt, szétfeszítette a vasat, a vékony kis testet végig nyújtotta a havon. Ujjával gyöngén végig simított sejmes szőrén, az állat szájából szivárgott a vér, és keskeny piros csíkot festett a hóra. A csapdát felállította újra, megigazította az elcsúszott csalétket, ügyelt, hogy puszta kézzel ne nyúljon semmihez. Aztán a nyest két lábára madzagot kötött, és átdobta a vállán. A nap áthajolt a maroson, mire a legfelső csapdákat is lejárta. Mind üres volt. Az egyik lecsapódott magától, azt megigazította, aztán, hogy végzett valamennyivel, leült egy kidőlt fatörzsre pihenni, puhán esett az ülés, araszos hópárna fötte a törzseket. Ott fent a verőfényben nem is volt hideg. A gerinc sziklataraja elzárta a szelet. A nap tűzött szinte, sugarai visszapattantak a hó vakító páncéljáról, és valami meleg szaggal töltötték meg a levegőt. Fönt, szemközt az üverrel látszottak már az istenszéke behavazott fenyői. Talpig álltak a hóban, mint valami elvarázsolt katonák. Csillogó gyöngyszürke függönyén keresztül átvillant az égbolt eleven kékje, s valahol egy távoli gerincen harkály kopácsolt. Kongatása úgy hullott alá a némaságos csöndbe, mint egy halott fekete madár. A nagy hallgatás okozta-e, vagy a hideg lassan átszivárgott a ruhán, a bőrön, és beszívódott a csontok közé, de egyszerre érezte, hogy fázik. Valami belső fázás volt, ez valami belülről vacogtató, kietlen érzés. Elindulok, gondolta.
de nem mozdult mégsem. Nem mozdultak a lábai, a kezei, az izmai. Érezte, hogy valami a vállaira nehezül, és mozdulatlanságra kényszeríti. Valami nyomja lefele oda a fatönkhöz, nem képes felkelni róla. Döbbenet futott át rajta, szinte remegtető döbbenet. És ekkor egyszerre megérezte a csöndet maga körül. A vállain, a fákon, a hegyeken, a levegőben. Azt a súlyos, fehér csöndet, mely mint egy láthatatlan nagy búra ránehezedett kereken a világra, és a világ nem volt képes moccanni alatta, még lélegzeni sem. Igen, egy rettenetes csöndet érzett maga körül és maga fölött, egy halott csöndet. Egy csöndet, amely maga a semmi volt. A halál. Egy magányos holló szárt át az erdő fölött. Nehézkes, lassú szárnycsapásai kísértetiesen suhogtak a némaságban. Ettől a hangtól valami mégis megpattant a láthatatlan jégpáncélzaton. A gyermek felkelt a tönkről, vállára lökte a halott nyestet, szorosra markolta kezében a botot, és szinte futva indult vissza a nyomon lefele. Mire újra meglátta a házat, már szürkéslől a ködök árnyékában húzódott a völgy. A nap a macskakő tetejétől búcsúzott, és a fák között szürkére fagyott a hó halott fehérje. Meretten álltak a bükkök. Amikor leért a pallóhoz, már szürkület ásított a patakon. Nyöszörgött az ösvény, és a magányosság a fák törzséhez lapulva prédára lesett. A ház olyan egyedül állt, mint az eltévedt gyermek, a seprű még az ajtónak támasztva őrizte benne a lakatlanságot. A gyermek nem lepődött meg. Megszokta, hogy egyedül legyen. Elvette a seprűt az ajtóból, bement, a nyestet ledobta a padlóra, és felélesztette a tüzet. Aztán levetette a nagy kendőt, kifűzte a bocskorait, és leült a patkára. A fal mellett az éjszaka árnyékai lapultak, már a tűz sárga fénycsóvái birkózni kezdtek velük, ha egyiket elkergették, túlról előosont a másik. Egy darabig elnézte a fények és árnyékok megszokott játékát, aztán megéhezett. A kis széket a polc alá húzta, felmászott rá, és éppen elérte a fazekat. Egy zacskóban volt valami maradék máléliszt, azt kiöntötte, túrót is talált, és megfőzte a poliszkát. Közben lement a vederrel a forrásra, és ott néhány pillanatig elbámult lefele, a sötétségbe vesző nyomok után, de nem mozdult semmi. Amikor másodszor kiment, éjszakára való fáért az urszú torkánál a zúgó fölött meglátott egy szürke állatot. Mozdulatlanul állt a sziklák alatt, és a házat nézte. Ráismert rögtön, farkas volt.
Hújhá! Hújhá!
Kiáltott rá éles gyerekhangon, és kezében meglóbált egy fadarabot. A hang árván vergődött a hóban, elnyelte a csönd a fák alatt. A farkas át még egy ideig mozdulatlanul és feltartott fejjel a levegőt szimatolta. Aztán lassan, lépésben megindult lefele. Egy darabig a sziklák alatt ment, majd lejött a patakhoz. Tóderik nyománál megállt, hosszasan szimatolta, aztán átszökött a patakon, és lapulva mozgó alakját elnyelték az égerek. Túl az överben egy szarvastehén mély böffenéssel riasztott nehányat, aztán már csak a csönd volt, megint a kietlen, fagyott némaság, és az este, ahogy hasoncsúszva előkúszott az erdőből. Nem félt, de azért az ajtót gondosan betette maga mögött kilincsre, és megpróbálta, hogy nem nyílana-e ki, ha egy lompos, szürke állat megbökné kintről az orrával. Aztán megfőzte az ételt, leült a patkára, és evett.
Majd ennek is vége volt, már csak a patkán ült, a tűz halkan pattogott, és elnézte a földre nyújtóztatott nyest mozdulatlan alakját, és arra gondolt, ez a kis állat nemrég még mászkált a fákon, surrant a bokrok között, rigókra lesett, és mókusokra. Néha fázott, néha melegedett a napon, néha éhes volt, néha jól lakott, és most itt fekszik mozdulatlanul a padlón, és nem emlékszik sem a fázásokra, sem a melegedésekre, sem az éhségre, sem a jól lakásra, mert az, akivel mindezek történtek, már nincsen benne. Már csak a bőre van itt, meg a húsa, meg a csontjai. A gyomra, a bele, a tüdeje. A fáramászás és a többi elment valahová, mikor azzal a görbe karóval a fejére ütött. Nem lehetett látni csak egy kis vért a havon, más semmit. És mégis ott volt, és mégis elment láthatatlanul és nagyon egyszerűen, és nagyon titokzatosan. Aztán ebbe is belefáradt. Még egyszer kinézett az ajtón, de elébb egy égő fadarabot a kezébe vett, és azt tartotta ki maga elé. Szürke sötétség ült már az erdőkön, fagyott párák között nagyon magosan néhány csillag didergett. Hallgatódzott. De csak a tűz pattogott bent, valahol recsent egy fa a hidegtől, az ösvény szürkén és üresen ásított, és a vége elveszett az éjszakában. Lideregve húzódott vissza, megrakta még a tüzet, gondolkodva áldogált előtte, aztán sóhajtott, és a fekhelyhez ment. Megigazította a szalmát és a pokrócot, kirázta a bundát, és pendelyre vetközött. Lábújhegyen még az ajtóhoz szaladt, megnézte, hogy kilincsre zárta-e, aztán visszaszaladt, és bebújt a jó meleg birkaszagú bunda alá. Még egy ideig elnézegette a tűzjátékát a falakon, aztán lassan lecsukódtak a szemei, és már csak félálomban érezte, hogy a gerendák közül előmászott a hideg, és fagyott erdőszaggal töltötte meg a fekhely szalmáját. Fent a padláson egy egér rágott, fáradhatatlan kitartással. Amikor a leány kinyitotta az ajtót, a nap már magosan állott a ház fölött. Az öregnek nyoma sem volt sehol. Ahogy ott állt, kissé csalódottan, kissé megdöbbenve, és kinézett a csillogó fehérségbe, a téli erdő holt csendben nézett vissza rá. Mintha a magányosság odafagyott volna az erdőre. Sóhajtott, aztán kiseperte a házat, vizet hordott be, és megette a maradék puliszkát is. De még mindig semmi sem mozdult lent, a patak menti ösvényen. Megnyúzta a nyestet, behamuszta ügyesen, és kifeszítette a szárító deszkára, ahogy az öregtől látta volt. Dél lett, mire ezzel is elkészült. Még talált a polc sarkában egy kis száraz puliszkát, azt megette. Aztán kiült a küszöbre, és lestikezte az ösvényt. A nap langyos volt, az eresz csöpögött tőle, s hátul a kemencében égett a tűz. De lassanként a nap is aláhajolt, s a tisztászéli fenyők nyúló árnyékai elérték a küszöböt. Egyszerre hűvös lett megint. Az égerek alatt egy kis tömzsi vidra bújt elő a patakból, szaladgált egy darabig előre-hátra a parton, furcsán, esetlenül, aztán visszabújt a patakba. A köd is lassan ráereszkedett a hegyekre, szürkület bújt elő a fák alól, s a didergő magányos csöndben az este kitárta a szárnyát, mint egy nagy, szürke bakoly. Aztán éjszaka volt megint.
Kint olykor pattant egy-egy fa hidegtől, a szobafalán árnyékokkal játszott a tűzfénye, a szalma zörgött a bunda alatt, a hideg újra kinyúlt láthatatlan jégkezével a fal gerendái közül. Másnap reggel a leány már nagyon éhes volt. Hiába kutatta végig a házat, nem volt több ennivaló. Egyre az ösvényt lesve még délig várt, aztán felhúzta lábára a kis csizmákat, magára vette a nagy kendőt, a seprűt az ajtónak támasztotta, s nekiindult az ösvénynek, amerre Tóderik lábanyomát mutatta a hó. Nem is volt igazán hideg. Mire a falut elérte, a járástól és a szívében dobogó izgalomtól valósággal melege is volt már. Megcsodálta az útszéli pocsolyák jegén csicsonkázó gyermekeket, az erdőről érkező fával megrakott szánokat, aztán elérte a korcsmát és benyitott a homályos üvegű ajtón. A hosszú asztal mellett emberek ültek. Egy bőrkabátos kupec disznóra alkudott a mellette ülő gazdával, a többiek deszkáról, fuvarról és egyéb falusi dolgokról beszéltek. A leánykát meg se látta senki. Az egyenesen a pulthoz ment, az apró csizmácskák kopogására megfordult az örmény. Hát, neked leányka, mi kéne? Kérdezte barátságos szuszogással. Hol van Táti? Emelte rá a leány tiszta kék szemeit. Apádat keresed? Kicsoda az apád? A leány kinyújtotta egyik kezét a nagykendő alól, s a hegy felé mutatott. Onnan, fentről. Szörfülű barátságosan előrehajolt a pult fölött. Onnan fentről? Azt mondod? Majd az emberek felé fordult, s fölemelte a hangját. Ki ismeri ezt a leánykát? He? A beszéd elakadt. Mindenki oda nézett, de senki se szólt, valaki megkérdezte. Hogy hívják apádat, te? Tóderik! Az örmény elveresztette a szemeit. Az Urszuból? A kerekházból? Te vagy az hát! Se emlékszem én reád. Táti 3 nappal ezelőtt elment, azt mondta, idejön. Máléliszt kellett, mert már elfogyott volt, magyarázta a leányka, és szemei nyugtalanul lesték az örmény arcát. Az emberek az ivóban összenéztek. Néhányan hümmögtek, mások csóválták a fejüket, s a padlóra köptek. Szörfülű zavartan vakargatta a fejét, és vörös ábrázattal nagyokat nyögve habogott. Hát, itt volt, itt az igaz, na hát az igaz, igaz, de hát valami történt, tudod, és aztán a csendőrök elvitték magukkal. Azt hát mit tegyünk, na hát, elvitték, na. A kislány szeme nagyra nyílt kerekre. Elvitték. Hova? Szörfülű megvonta kerek húsos vállait, és nyögve nagyot sóhajtott. El, hát, az ki tudja azt, hogy hova? Tán régenbe, tán még azon is túl, hát honnan tudhassam én azt, mi? Mit tegyünk, ha egyszer így van? Hát, ne nézz így rám, hát nem az én hibám.